Kol Israel az izraeli rádió magyar nyelvadását hallják Jeruzsálemből. Ma a héber naptár szerint 5774. Elul hó 20-a, a polgári naptár szerint 2014. szeptember 14-e vasárnap van. Köszöntjük hallgatóinkat, Csalom Erev Tov, a mikrofonnál Herbst Mónika. Híradásunk tartalmából: tovább folytatódnak az évi költségvetés körüli viták. Benjamin Netanyahu miniszterelnök támogatja Obama amerikai elnök erőfeszítését egy nemzetközi koalíció felállítására a Daesh ISIS terrorszervezet ellen. A Hamas terrorszervezet először elismerte, hogy lakott területeken helyezte el rakéta kilövő állásait és fegyverraktárait. És most a részletes híreink. Tovább folytatódnak az évi költségvetés körüli viták. A vasárnapi kormányülést elnapolták, miután a miniszterelnök és a pénzügyminiszter nem tudott közös megegyezésre jutni a költségvetés több fontos pontjában. Benjamin Netanyahu kormányfő azon a véleményen van, hogy meg kell növelni a biztonsági védelmi költségvetést az elkövetkező években, azonban ez felelősségteljesen és körültekintően kell megtenni, megoldani. Nem szabad, hogy a költségvetés és a deficitet meredeken megnövelje, figyelmeztetett Netanyahu miniszterelnök. A deficit keretének megőrzésével kapcsolatban teljes egyetértés van a kormányfő és a Nemzeti Bank elnökével. Ezzel szemben Lapid pénzügyminiszter úgy véli, hogy inkább a deficitet kell megnövelni, és nem új adókat kivetni, vagy a régieket fokozni. Ez a vita tárgya Netanyahu kormányfő és Lapid pénzügyminiszter között. Benjamin Netanyahu miniszterelnök támogatja Obama amerikai elnök erőfeszítését egy nemzetközi koalíció felállítására a Daesh ISIS iszlamista terrorszervezet felszámolására. A kormányfő hangsúlyozta, hogy tilos megengedni iszlamista szélsőségeseknek, mind a síita, mind a szunita részről, hogy tömegpusztító fegyvernemhez jussanak. Netanyahu kormányfő együttérzését fejezte ki a maga és Izrael nép nevében a Daesh ISIS terroristái által meggyilkolt angol állampolgár David Haynes felett. A miniszterelnök újból mondta, hogy a Hamas és a Daesh ugyanazon a családfa ágai. Egyszerűen a Hamas nem tudta kinőni magát olyannyira, mint a Daesh ISIS tette, azonban ideológiai szempontból ugyanazok, csak personális különbségek léteznek a két terrorszervezet között. A Hamas terrorszervezet először beismerte, hogy a lakott területeken helyezte rakéta kilövő állásait és fegyverraktárait. A Hamas azzal próbálta magát kimagyarázni, hogy nem volt más választásuk, miután nincs a gázai sávban lakatlan terület. Éppenséggel vannak bőven lakatlan területek a gázai sávban, mint például a volt guskatifi zsidó falvak elnéptelenedett területei. Egyébként elég a Google térképre ránézni, hogy meggyőződjön az érdeklődő ember, mennyire primitív, hazug a Hamas terrorszervezet állítása. Az AP hírügynökség egyik újságírója a napokban körutat tett a gázai sávban, és saját szemével kényszerült meggyőződni arról, hogy a Hamas terrorszervezet valóban civilek lakta negyedekben működteti a terrorbázisait. Három terrorista kiképző tábort fedezett fel az AP hírügynökség munkatársa, melyek közel iskolák mellett lettek felállítva. Egyébként arab hírforrások szerint egyre több gázai lakos nem hajlandó lakását kiadni Hamas tagoknak, mert a Hamas a ház lerombolását eredményezi, illetve okozza, és a gázaiak ezt szeretnék megakadályozni a jövőben. Az Európai Unió nagykövete közölte, hogy nincs tervbevéve Izrael ellenes szankciók, az uniós diplomata is rátért a Gus Ecioni földterület ügyére, és felszólította Izraelt, hogy lépjen vissza a terület államosításából. Úgy látszik, a hazug állítás megismétlése a legbeváltabb módja a szellemi lustaság eltakarására. Egyszerűen utána lehet járni az ügynek, ha nem a rossz indulatot akadályozná ezt meg. Nincs szó államosításról, a Gus Ecioni területek ügye egy szintiszta jogi, adminisztratív eljárás, mikor egy terület státuszát vizsgálat után elrendezik. Miután nem magán területről van szó, így a Júdeában és Szamáriában élő törvények, mely már előző adásunkban említettük, hogy a török-angol törvényekről van szó, azoknak értelmében állami terület státuszába került a Gus Ecioni említett terület. Az EU nagykövete jobban tette volna, utána jár egy kicsit és mélyebben, mit is akar kritizálni egyáltalán. A másik, hogy az oszlói egyességben a felek, Izrael és a palesztin hatóság megegyezett abban, hogy a Szí terület, ahol a zsidó lakosság él, mely Izrael adminisztratív és biztonsági felügyeletele alatt marad, ott Izrael folytatja az építkezéseket, fejlesztéseket a zsidó lakosság számára. Miután az oszlói egyesség nemzetközileg elfogadott egyességnek számít, melyet az ENSZ is és az Európai Unió is támogatott, és kezességet is vállalt érte. Így Izrael csak az oszlói szerződés szellemében cselekszik, mikor Júdea és Szamária Szí területén élő zsidó lakosság számára bővíti az építkezéseket. Éppenséggel azok, akik emiatt támadják Izraelt, azok, akik az oszlói egyességben lefektetett határozatok megsértését akarják. Persze csak akkor tiltakoznak és bírálnak az Izrael ellenes körök, mikor zsidó ember számára építkeznek. Nem sokkal a Gus Ecioni terület jogi státuszának tisztázása után 2500 lakás egység felépítését hagyta jóvá az izraeli kormány Jeruzsálem arab lakta negyedeiben. Ebben az esetben az Izrael bírálók mélyen hallgatnak, pedig a Kelet-Jeruzsálem a propalesztin körök szemében megszállt területnek számít, ahol nem szabadna az izraeli kormánynak építkezési projekteket kezdeményeznie. Miután arab érdekekről és nem zsidókról van szó, így a nemzetközi jogokra oly érzékeny Izrael ellenesek nem hallatták a hangjukat, mert számukra csak a zsidó emberek házai veszélyeztetik a világ békét. Abu Mazen és csapata aggódnak attól, hogy a Daesh-ISIS elleni nemzetközi összefogás elvonja tőlük a reflektorfényt, amihez oly annyira hozzászoktak. A világ érdeklődésének más irányba való elmozdulása tovább mélyítheti a gazdasági válságot a palesztin hatóságon belül, ezen kívül az iszlamistákkal szimpatizálók számát ugrásszerűen megnövezheti a palesztin autonómiába, ami viszont nem tesz jót majd Mazenék nemzetközi békepartner imázsának. Mazen és kis csapata sietett azonnal Izraelt és különösen a júdai, szamáriai zsidó civileket felelőssé tenni a körzetben gombaszámra növő iszlamista terrorszervezetekért, az iszlám fundamentalizmus terjedését és a muzulmánok közötti hegemóniáért dúló harcokat is, mind Izrael és a zsidó telepesek okozzák, Abu Mazen békepartner szerint. Az amerikai légierő ismét a Daesh-ISIS terroristák egységeit támadta Irakban. Az elmúlt 4 hét alatt 133 alkalommal bombázott az amerikai légierő Irakban. Kurd harcosoknak amerikai segítséggel sikerült visszafoglalni a Daesh-ISIS terrorszervezettől egy fontos stratégiai pontot, a Zardak hegyet. A kemény harcok során 7 kurd harcos és legalább 10 iszlamista terrorista halt meg. Három külföldit fejezett le eddig az ISIS, tegnap egy brit állampolgárságú humanitárius segélyszolgálatot ellátó, a szíriai menekülteket segítő David Haines nevű 44 éves kétgyermekes skóciai lakos végzett ki brutális módon a fekete maszkos iszlám állam hóhérje a sivatagban. A kivégzést ezúttal is videóra rögzítették és feltették a világhálóra. A hóhér közölte, hogy David Cameron, brit miniszterelnök ISIS-Daesh elleni harchoz csatlakozása miatt kell az életével fizetnie David Hinesnak. Az első áldozatot az amerikai James Foley újságírót augusztus 22-én fejezte le ugyanaz a fekete ruhás hóhér, majd az amerikai izraeli állampolgárságú Steven Sotloff hasonlóan brutális lemészárlását örökítette meg videókamerával ugyanez a hóhér szeptember 2-án. A két amerikai újságíró lefejezése előtt Obama elnököt figyelmeztette a Daesh ISIS hóhérja. Ha felmer lépni az iszlám állam ellen amerikai, az Egyesült Államok, akkor egymást követik a kivégzések. A Fehérház és a Pentagon is elismerte pénteken, hogy az Egyesült Államok hadban áll az iszlám állam, a Daesh ISIS elnevezésű terror szervezettel. Egy nappal korábban John Kerry külügyminiszter bírálatok keresztüzébe került, amikor egy tévéinterjúban azt állította, hogy a háború az adott esetben helytelen meghatározás, és hogy valójában egy nagyon jelentős terror elhárítási művelet zajlik. Amerikai törvényhozók rámutattak, hogy ez a definíció nem felel meg Barack Obama azon bejelentett szándékának, hogy megsemmisítse a terrorszervezetet, és azt megállították, hogy a diplomáciai szolgálat vezetője szóhasználatával megpróbálta elbagatellizálni a konfliktust. A galilei Bécs-Sárim Történelmi Szabadtéri Múzeum területén nagyméretű a második szentély ide származó víztárolót fedeztek fel a régészek, 26 méter hosszú és 19,5 méter széles, 6 méteres átlag mélységű víztárolóban lépcső vezetett. A lépcső egy része megőrződött az eredeti állapotában. A régészek szerint a víztároló az időszámítás utáni első században épült. Bécs-Sárimnak ekkor 3000 lakosa volt, így a tudósok szerint ez a víztároló nem elégíthetett ki a vízszükségletet. Nagy valószínűséggel vannak még a környéken hasonló víztárolók. Bécs-Sárim ókori temetőjébe található Judahanászi sírja. Bécs-Sárim temető az időszámítás utáni 4.-5. században, mint központi temetőként szolgált Erec Izraelben élő zsidóság számára, de a diaszporában meghalt zsidók számára is. És most még az időjárásról. A várható legalacsonyabb éjszaka és legmagasabb nappali hőmérséklet a fővárosban, Jeruzsálemben 17-27, Tel Avivban és Haifán 23-28, Berséván 19-31 és Éláton 24-37 fok között ingadozik. Kedves hallgatóink, Önök a Kol Israel magyar nyelvadását hallották Jeruzsálemből, Izrael fővárosából. Most búcsúzunk, Shalom ve'erev tov, Jerusalem.